Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban nagy örömömre dr. Kovács Enikő Éva házi orvos. Szervusz!
Szervusz Ágnes, köszöntöm a hallgatókat!
Én csak mertem remélni, hogy elfogadod a meghívásomat, hiszen a házi orvosoknak azt gondolom rengeteg teendője van, és főleg itt a tavasz sokkal több a betegség, mint általában, hiszen bejöttek a különböző hullámok, akár a vírusos megbetegedések, köhögések, a COVID azért nem tűnt el, és a hányás hasmenés, most ezekről hallottam, tapasztaltunk a iskolában, körökben. Úgyhogy ezekről kértelek meg, hogy egy kicsit beszélgessünk, adjál tanácsot, melyikkel, hogyan érdemes megküzdeni. Kezdjük talán az elsővel, hogy a COVID, ugye most nem kell már maszkot viselni, nyitott minden. Mennyire tűnt el? Én azért azt tapasztalom, hogy van.
A COVID az nem tűnt el, továbbra is van. Többnyire az esetek jó része enyhébb tünetekkel jár úgy általában, viszont még mindig most a napokban is vannak olyan pácienseink, akik a kórházi kezelésen kell részt vegyenek, mert otthoni kezeléssel, illetve velünk tanácskozva sem tudjuk mindig megoldani a problémáikat, illetve nem tudunk mindig olyan tanácsokkal és gyógyszerekkel szolgálni, hogy ezt otthon a saját lakásán meggyógyuljon, bár többnyire azért ez az irány, hogy pár nap különböző tünetekkel meggyógyulnak az emberek.
Nagyon sokan lettek mostanában betegek, én magam is, köhögés, torokfájás, enyhe láz, tehát hogy a tünetek írtóra hasonlítanak a COVID-hoz, mondjuk én magam fogtam és vettem egy tesztet, szóval hogyha jelentkeznek nálad a betegek, akkor hogyan tudjátok elkülöníteni?
Van, amikor több tünet együtt léte alapján könnyebb a dolgunk, viszont vannak olyan esetek, amikor kevesebb tünet van, enyhébbek ezek a tünetek, így időnként sokat kell gondolkoznunk és tovább lépnünk mi is, hogy megfelelően kezelhessük őket. Ha enyhébb tüneteink vannak, akkor azt szoktam mindig mondani, kikérdezzük a pácienseket, hogy mikortól, milyen tünetei vannak, sorra vesszük a tipikus csabb COVID tüneteket, és hogyha például ezeknek csak egy része áll fönt, vagy nagyon kevés, akkor van úgy, és egyébként pedig megoldható az, hogy otthon legyen és ne legyen közösségben, akkor van úgy, hogy azt kérem, hogy következő nap keressen föl megint, hívjon föl minket telefonon, újra beszéljük, milyen tüneteik vannak, és az alapján döntünk. Van olyan eset is, többször, amikor az enyhébb tünetek alapján is már adjuk a beutalót a légúti SBO-ra további kivizsgálás céljából, mert így lesz biztos a diagnózis és a megfelelő kezelés.
Lehetett olvasni az újságokban, hogy nagyon sok házi orvos kapott megfelelő mennyiségű COVID-tesztet. Ezekkel most mi a helyzet? Ezt használjátok, vagy a kórház használja nálunk itt Halason?
Igen, kaptunk COVID-teszteket, illetve megfelelő védőruházatot is hozzá. Ez házi orvos válogatja, vagy ő dönti el, hogy most mennyire van ideje a tesztek elvégzéséhez. Nyilván, hogyha ő végzi el a teszteket, akkor egy terhet levesz a kórházi dolgozóknak a tevékenységéből, tehát nekik kevesebb dolguk lesz, vagy több másra tudnak fókuszálni, viszont nálunk én azt vettem észre, hogy annyira több egyéb tevékenységre kell figyeljek, kismamákra, idősekre, nem megfelelő beállított vérnyomás kontrollra, hogyha én ezzel töltöm az időmet, ami egyébként hasznos, akkor nem marad annyi idő a többi páciensre. Úgyhogy amúgy meg gyors tesztet tudunk végezni, abban az esetben, hogyha az negatív, attól még a PCR eredménye lehet pozitív, ezt pedig ugye a kórháznál tudják levenni a légúti SBO-n.
No, most jön egy kis zene. Nagyon nagy örömünkre dr. Kovács Enikő Éva házi orvos a vendégünk itt a stúdióban, és beszélgetünk tipikus tavaszi 2022-es betegségekről, hiszen a COVID-ról nem beszéltünk volna két évvel ezelőtt, mint tipikus tavaszi problémáról. Maradjanak velünk, hiszen arról fogom faggatni doktornőt, hogy ha az ember köhög, tipikus náthás, mit lehet tenni, mikor érdemes már orvoshoz fordulni, és az orvosok milyen orvosságokkal, szereket fognak javasolni. Maradjanak velünk, nagyon érdekes témákról beszélgetünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vendégem dr. Kovács Enikő Éva házi orvos. Itt beszélgettünk, hogy a COVID bár csökkent, de nem tűnt el, tehát nagyon jó résen lenni, figyelni, és a házi orvosok elsődleges tevékenysége ilyen tüneteknél kiszűrni. Viszont azt is tapasztaltuk sokan, hogy nagyon sokan valódi, úgymond sima felső légúti torokfájás, köhögés, láz, vírusos betegségben szenvednek, tehát magyarul mindenük fáj. Mit tudtok ilyenkor csinálni? És itt beszélgettünk a szünetben veled arról, hogy mindenki azonnal antibiotikumot akar, hogy gyorsan elmúljon, és ennek nem szoktak körülni az orvosok. Szóval miért nem szoktatok ennek körülni, és mi a helyzet, amikor csak simán, lázasan, vírusosan vagyunk betegek?
A felső légúti fertőzések jó része vírusos fertőzésnek indul, és pár nap elteltével szoktak a bakteriális kórokozók közbe lépni. Ezt úgy észre szoktuk venni, hogyha 1-2-3 nap után nem vagyunk jobban, hanem esetleg a tüneteink fokozódnak. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy többféle kórokozó dolgozik a testünkben. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy milyen tüneteink vannak, mióta vannak tüneteink. Hogyha enyhébb tünetek vannak, egy-egy hőemelkedés, egy-egy orrfolyás, és ezekhez nem társul más, nincs köhögés, vagy csak egy minimális köhögés, esetleg csak egy torokkaparás, akkor érdemes 1-2-3 napot várni, és megvárni, hogy lássuk, hogy gyógyulunk-e ebből, föl tudjuk-e használni a szervezetnek a természetes védekező képességét, vagy szükség van-e esetleg valamilyen külső segítségre. Mindenképpen fontos ezeket az eseteket is adott esetben megbeszélni a háziorvossal, illetve hogyha már kezdődik egy hőemelkedés, egy láz, valaki jobban köhög, erősebb izomfájdalmai vannak, akár hasmenése is, tehát a felső légúti dolgok is, oda is társulhatnak például hányinger, hasmenés, fejfájás, sokféle tünet létezik. Ezekben az esetekben, hogyha már több minden van és az ember érzi, hogy nincs jól, akkor nyilván szükség lehet antibiotikumra. Az antibiotikumokat ugye az orvosok írják föl, mivel ennek lehetnek mellékhatásai, hosszú távon rezisztenciát okozhatnak bizonyos baktériumok ellen. A bélrendszerünkre azért többnyire nincsenek jó hatással, bár most már azt mondják, hogy vannak olyan antibiotikumok, melyek nem bántják a bélflórát, de mind a mellett, hogyha ezt ki tudjuk iktatni, és nincs rájuk szükség, hanem csak célzottan használjuk, ez mindenképpen a szervezetünknek sokkal jobb.
Tehát magyarul érdemes 2-3 napig türelemmel lenni, és nem azonnal vágyni egy erős antibiotikum kúrára, akkor ezt inkább az életformánk hozza, hogy mindent azonnal és durván akarunk megoldani, de hogy itt érdemes megvárni, hogy a természet eldöntse, hogy így valóban van. Lesz a bakteriális felülfertőződés, tehát amíg csak úgymond ez a vírus támad bennünket, mit lehet csinálni? Ez az, amivel sokszor nem szoktak elégedettek lenni az emberek, hogy ja, csak ennyit kéne?
Hát igen, mindenképpen, hogyha enyhébb tüneteink vannak, egy-két napot érdemes akár hármat is várni. Nagyon fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, különböző vitaminok, vagy méz, vagy C-vitamin, vagy egyéb ilyen adjuváns terápiának hívjuk őket, tehát amivel tudjuk támogatni a szervezetünknek a védekező képességét. Pihenés nagyon fontos, hogyha úgy van, ha jól érezzük magunkat, és azt, úgy érezzük, hogy azt tesz jót, hogy egy kicsit kint vagyunk a napon, sétálunk, akkor ezt is tegyük hozzá, hogyha úgy érezzük, hogy jó pihenni, akkor pihenjünk. Azért én azt mondom mindig, hogy a lázat, azt csökkenteni kell. Egy-egy hőemelkedést, hogyha az ember úgy érzi, hogy az úgy el van vele, akkor azt mondom, hogy belefér, de a lázat, azt csökkenteni kell, mert nekem az a tapasztalatom, hogyha a lázat csökkentjük, ugye a lázhoz sokszor társul ízületi fájdalom vagy fejfájás, ha egy picit az ember jobban érzi magát a bőrében, és csökken például a fejfájása, elmúlik, ízületi fájdalmak elmúlnak, akkor ha jobban érzi magát, jobban is fog gyógyulni. Nekem ez a tapasztalatom.
Hány fok fölött javasolnád mindenképpen a láz csillapítását?
Hát a láz az ugye 38-nál kezdődik, Én azért azt mondom, hogy 38-1-38-2-nél simán vegyenek be valamit. Olyan gyulladáscsökkentő lázsillapító készítményt, aminek egy jó része vén nélkül kapható. De hogyha például hőemelkedése van, több napig tart, étvágytalan, gyengének érzi magát, akkor is bevehet valamit. Nekem az a tapasztalatom, hogy jobban lesznek, hogyha fizikailag is egy kicsit ez úgy csökkennek az enyhébb tünetek, akkor jobban, főleg ha ez hosszan tartó, akkor érdemes bevenni.
Ugye nagyon sok immunrendszer erősítő természetes készítményt is lehet találni. Nálunk a családban például a grapefruit magcsepp, Egy nagyon erős, jó kis roborállószer, de tudsz-e még ajánlani esetleg, hogy akár esetleg elkerüljük magát a megbetegedést? Vagy, ezzel most gondolkodj, jöjjön most egy kis zene, hiszen azt gondolom, ez egy nagyon fontos témakör, hogy esetleg mivel tudjuk megelőzni, vagy ha már beleestünk egy vírusos, könnyebb fertőzésbe, hogyan tudunk abból kilábalni. Dr. Kovács Enikő Éva háziorvos a vendégem. Maradjanak velünk!
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket, és hallgatjuk dr. Kovács Enikő Éva háziorvos tanácsait, tapasztalatait. Beszélgettünk arról, hogy a vírusos megbetegedések mostanában nagyon gyakoriak, ugye tavasz van, szezonja van, és hogy érdemes azért várni, nem azonnal antibiotikumot akarni szedni, mint a legtöbb beteg szinte követeli az orvosoktól, sokan panaszkodnak erre, és elégedetlenek, ha nem írja föl az orvos azonnal, pedig pontosan az ő érdeküket szolgálja. Szóval, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy beleessünk ezekbe a betegségekbe? Te nagyon természetközeli életmódot folytattál, folytatsz, imádod a gombákat, erről Halason sokan ismernek téged. Tehát, hogy mit tegyünk, hogy ne essünk bele, vagy ha már beleestünk, és még kezelhető úgymond otthon, tehát nem igényel még antibiotikumot, mit lehet akkor tenni, Enikő?
Nagyon sokféle készítmény kapható a patikákban igazából, mellyel az immunrendszerünket tudjuk támogatni. Én ezeket igazából a páciensnek a döntésére szoktam hagyni, mivel ő tudja legjobban, hogy neki ilyen esetben mi vált be. Vannak nyilván azért egy-két légutat, például támogató készítmény, amit szoktunk ajánlani, de az ilyen természetes zöldség, gyümölcs, méz, propolisz, ginseng, nagyon szeretem a homoktövis termékeket, de a hagyma, fokhagyma, ezek mind nagyon jó vírusölő, vagy vírus tevékenységet csökkentő alapanyagokkal rendelkeznek.
Illetve immunrendszert
immunrendszer erősítőt is, igen, igen, akár rövid, akár hosszabb távon, és ezekből is nagyon jó keverékek, mézes, fokhagymás, ginsenges vagy kurkumás, mindenféle ilyen kombinációk, ezek elérhetők, és ezek nagyon-nagyon hasznosak. Mindamellett nagyon fontos szerintem az, hogy az ember pihenjen, amikor érzi, hogy fáradt, akkor próbáljon meg valamennyit pihenni, és ne hajszolja túl magát, hiszen a túlhajszolással a szervezete is ki fog fáradni, és így sokkal könnyebben létrejönnek, vagy sokkal könnyebben támadható a szervezetünk. A pihenés mellett viszont hosszú távon, amennyit dolgozunk, nagyon fontos, hogy mozogjunk is, mert annyit ülünk, akár autóba, akár munkahelye, mindig csak ülünk, és ülünk, és ülünk, és a mozgás az viszont nagyon fontos, hogy a vérkeringés rendben legyen, izomzat fönnmaradjon, csontritkulás ellen, vastagbérák megelőzésében, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mozogjunk. Ki mit szeret? Mert hogyha olyat mozgunk, amit szeretünk, akkor jól érezzük magunkat, ha jól érezzük magunkat, az immunrendszerünk is jobban dolgozik. Tehát meg kell találni azt a fajta mozgásformát, amit szívesen teszünk, és örömmel végzünk. Ezek nagyon fontosak szerintem.
Te milyen mozgásformákat szoktál űzni?
Én túrázni szoktam, biciklizni szoktam, főképp ezeket.
A gombagyűjtés is gondolom ezek között
van. Az is a mozgás tevékenység, igen, hiszen ki kell menni, meg kell keresni, fel kell kutatni, igen.
A mozgás, én azt gondolom, hogy nagyon teli találat, és sokszor szoktam mondani, hogy hihetetlen ez a mostani évtized, évszázad, inkább évtizedek, arról szólnak, hogy fejbe dolgozunk, tehát a stressz ér bennünket, de hogy a testünk pedig mindig passzív, holott pont ki tudnánk mozogni akár egy stresszt is, hogyha a friss levegőn mozognánk a természetbe. Tehát hihetetlen, hogy mennyire csak a fejünkben élünk ma, és nem a testünkben.
És hiába passzív a stressz, tehát nem kell fizikailag érjen minket semmi, azért a szervezetünk teljes valójában lereagálja, tehát hormonok, meg mindenféle anyagok szintjén ezt lereagáljuk, még akkor is, ha csak agyilag gondolkozunk, meg agyilag ér minket. Ez így van.
Hát ez biztos, én saját tapasztalatomból egészen alá tudom támasztani, hogy amikor rossz periódusban vagyok, vagy amit említettél, hogy túlterhelem magam, túlterheljük magunkat, vagy valami nagy bánat ér, vagy nagy stressz ér, akkor én mindig megbetegszem. És már szinte tudom is, hogy melyik tünet milyen típusú lelki bajokat szokott okozni, milyen lelki bajok okozzák. Hát nagyon reméljük, hogy sokan hallgatnak bennünket, és sokan ezt a gyönyörű, szép tavaszi időt arra használják föl, hogy mozogjanak, hogy pihenjenek. Miért dolgozunk ennyit, Enikő? Én valahogy azt érzem, hogy ez olyan népbetegség itt Magyarországon.
Hát valószínű, igen, és annyira fő van minden gyorsul, hogy lassan le se tudunk állni. És ha már nem vagyunk benne ebbe a gyorsaságban, akkor úgy érezzük, hogy valamiből ki vagyunk maradva, már nem vagyunk elég jók, már nem tudjuk, hogy mi történik, és mindig toppon kell lenni, és mindig csinálni kell, és mindig rohanni kell. És ehhez nem vagyunk hozzászokva, ez nem tudom, utóbbi 10-20 évnek, vagy több, de nem nincs hozzászokva a szervezetünk szerintem.
Igen. Hát ha belegondolunk, hogy több százezer éves múltja van az emberi testnek és léleknek, akkor valóban ez az utóbbi mondjuk 30, legyen 40 év, azért kicsit kicsi és rövid ehhez. Hát itt azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes témát említettünk. Én egyébként azt is érzem magamon, hogy szinte függő az ember. Tehát, hogy olyan információ áramlás van, és annyira megszoktam, hogy azonnal reagálok, és történik valami, és döntenem kell, hogy amikor végre megállt parancsolok magamnak, akkor szinte elvonási tüneteim vannak. Tehát nagyon hosszú, és küzdenem kell magammal, hogy nyugodj már le, Ági, aztán ne várjad már a 20 e-mailt, meg a nem tudom mit, hanem üljél a fenekeden és pihenjél. Tehát, hogy ez egy szinte függőséget okoz.
Én is így látom egyébként, igen.
Ez egy komoly probléma a függőségek általában.
Igen, igen.
Innen fogjuk folytatni zene után, egy kicsit könnyebb vizekre vezünk. Ugye említetted itt, hogy nagyon sokan várják betegek, hogy azonnal antibiotikumot írjatok, orvosok, és hogy ezt azért nem annyira szívesen teszitek, mert érdemes kivárni, amikor annak valóban oka van, hogy ez miért probléma, miért veszélyes a túl sok antibiotikum. Kicsit erről fogom faggatni. Dr. Kovács Enikő Éva háziorvost, maradjanak velünk!
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést háziorvos vendégemmel, dr. Kovács Enikő Évával. Enikő, beszélgetünk arról, tehát mondtad, hogy a túl sok antibiotikum nagyon hátrányos lehet. Mi ennek a fő veszélye? Miért nem érdemes túl sokszor ehhez az eszközhöz nyúlni?
Mint mindennek, az antibiotikumoknak is lehetnek mellékhatásai, mind a mellett ugye sokszor nagyon hasznosak, és sokszor nagyon nagy szükség van rájuk. Ennek az eldöntése, hogy mikor hasznos, vagy mikor jobb várni, időnként egyszerű, de időnként azért megfontolandó, még részünkről is, nemhogy a paciensek részéről. Az a gond adott esetben, hogy az antibiotikumok bár különböző bakteriális kórokozókra vannak kifejlesztve, a testünkben, a testünkön, a bőrünkön, a szervezetünk belsejében nagyon sok jó, úgynevezett jó baktérium él. Ezek életközösségekben vannak tömörülve, ennek a fő pontja a gyomorbélrendszer a belegben. Most már utóbbi években nagyon-nagyon sokat kutatják a bélrendszernek a baktériumjait, a különböző közösségeket, és egyre több minden derül ki, hogy ezek a baktériumok, melyek a beleinkbe élnek is, részesei a testünknek, hogy ezek nagyon-nagyon szükségesek számunkra. Megvédenek adott esetben egy kezdődő cukorbetegségtől. Vigyáznak ránk, hogy ne legyen annyi más kórokozó, ami úgymond támadhatná a testünket. Tehát az antibiotikum bevitellel nem tudjuk csak azokat a kórokozókat kiiktatni, amire vesszük az antibiotikumot, hanem valamilyen módon beleszólunk ebbe a bélrendszeri egyensúlyba, amire ugye valamennyire rálátunk, de nagyon-nagyon új kutatási téma. Szintén nagyon érdekes, hogy akár a különböző baktériumok aránya, amely a beleinkben található, részt vesz abban, vagy beleszól abban, hogy mennyire vagyunk kövérek vagy soványok. Tehát például az, hogy valaki kövér, vagy túltáplált, vagy ez nem csak azt jelenti, hogy többet eszik, és az egyéb hormonjai valamilyen szinten nincsenek egyensúlyban, mert mindez mellett, hogyha ez egyensúlyban van, és nem táplálkozik sokat, valamilyen szinten például ebbe beleszólnak a bélbaktériumoknak a mennyisége, aránya, összetevői. Ez egy külön világ, amit egyedre most kezdünk tanulmányozni. Mind a mellett, amikor antibiotikumot szedünk, sokunknál kialakulhat egy gombás fertőzés, amire ugye aztán megint fel kell hívni a háziorvost, és gombaellenes gyógyszert is kell írnunk. Tehát több
szóval
minden van. Szóval
egy olyan egyensúlyt, ami nagyon nem szabadna.
Igen.
Ebben nehéz beavatkozni. Igen. Hát igen, ez az, amikor az ágyúval az ellenséget is elpusztítjuk, de mondjuk az ott lévő szép bástyákat is.
Igen.
Egyébként nem is olyan régen csináltunk riportot, mikrobiomnak nevezik, ha jól
pont
emlékszem.
Pont ezen gondolkoztam.
Ezt a rendszert, és ugye gondolom, hogy ezért szokták a legtöbb helyen, amikor mondjuk egy antibiotikum kúra van, rögtön a probiotikumokat is etetni a beteggel, igen, bármilyen formába, hogy egy picit visszatöltse a barátságos baktériumokat.
Így van, ezek nagyon hasznosak tudnak lenni antibiotikum szedés mellett, hogyha probiotikumokat is használunk.
Hát úgy annyira, hogy nekem egyik barátnőm az Amerikából jött haza, és a kisgyermeke már majdnem halálán volt, mert hogy olyan alacsony szintű egészségügyi ellátásba vett részt, ahol nem hívták fel a figyelmét erre, és egész egyszerűen itthon egy probiotikum kúra után a kisgyerek a rettenetes rossz állapotból, hát egészen egészséges állapotba került. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes és fontos dolgok lehetnek. A másik, ami szerintem ebben a tavaszi időszakban és befejezésről egy picit erre kanyarodunk, az a hányás hasmenéses vírus. Tehát nagyon-nagyon sok kisgyerek felnőtt kapta el, vagy éppen most kínlódik evvel. Itt meddig érdemes várni otthon, mit lehet csinálni, és mi az, amikor már mindenképp házi orvoshoz kell fordulni, és mit szoktatok ilyenkor javasolni?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes akár telefonon is keresni a házi orvost, és különböző tanácsokkal tudjuk ellátni. Nyilván itt nagyon fontos a betegnek az életkora, vannak-e krónikus beteg. Nyilván elesettebb betegnél, hogyha többször hány megy a hasa, akkor nagyon hamar kell cselekednünk és tanácsot adnunk, vagy akár gyógyszert írnunk. Bizonyos esetekben, hogyha enyhébb, csak egy-egy hányinger van, nincs visszatérő hányás, egy enyhe hasmenés van, ezt többnyire általában a szülők is meg tudják oldani, lévén, hogy van benne tapasztalatuk. Amit ajánlani szoktunk mindenképpen, hogyha egyszer-kétszer hányt, és utána szűnik a hányás, akkor vannak egyszerűbb, mint például a B6 vitamin, amit tudunk ajánlani. Erősebb hányinger hányás esetén vannak más készítmények, amelyeket tudunk ajánlani az illető páciensnek, hogy jobban legyen. Nagyon fontos a folyadékfogyasztás, ugye ha az embernek hányingere van, vagy hány, vagy émelyeg, akkor ugye általában nem is kíván semmit ételből, folyadékból sem. Ez valamilyen szinten teljesen rendben van. Amit szoktam mondani, az az, hogy időnként, mit tudom én, óránként egy-két korty vizet, amennyi jól esik, és nem zavarja, tehát annyit az fontos, hogy fogyasszon. Étellel pedig hagyjuk békén a gyomrot egész addig, ameddig úgy érzi, hogy ez jól esik neki, tehát nem kell erőltetni. Hasmenéses eseteknél pedig ugye nagyon sok készítmény van forgalomba, ezeknek egy része többnyire nagyon hasznosak, viszont ugye jó részük úgy működik, hogy kicsit lassítja a bélműködést. Ami egyébként ez jó, meg rendben van, mert valahogy így lehet ezt lecsökkenteni, a túlzott bélperisztaltikát, de szerintem nagyon-nagyon fontos a diéta. És a diéta alatt azt értjük hasmenésnél, hogy pirítós kenyér, üres pirítós kenyér, főtt friss főtt sárgarépa, külön is lehet, vagy össze lehet együtt készíteni, meg lehet sózni, ez egy ehető étel, és körülbelül ennyi. Nincs főtt krumpli, nincs hús, nincs banán, nincs semmi egyéb, mert a legtöbb minden, és köztük a szénhidrátos alapú dolgok is, ezek mind cukorrá, tehát a szénhidrátos hatóanyagok azok cukorrá bomlanak, a cukor megerjed, és ezt a folyamatot sokszor hosszasan fönntartja. A hasmenésnél is nyilván nagyon fontos, hogy folyadékot pótoljon, de ne legyen szénsavas, és ne legyen semmilyen módon édesített, tehát teját, vizet lehet inni, és fontos is, hogy pótoljuk a folyadékveszteséget, csak ezek sima víz vagy egyszerű teja legyen.
Értem. Tehát akkor rizs, répa és pirított kenyér, és cukormentes italok, szénsavmentes italok.
Víz, teja, más ital nem.
Így van. Akkor leszűkítjük. Egyébként én nem is olyan régen láttam a tévében egy esetet, amiben kóli baktériumot kapott el egy kisgyerek, és a tanítónéni, illetve nagyon gyorsan beavatkoztak, és olyan gyorsan megfogták a hasmenés hányást, hogy nem tudott távozni a baktérium a szervezetből, és valami 28 műtéten esett. Ó, ez egy nagyon durva történet, de hogy bennem valahogy az van, hogyha az embernek hányni kell, meg megy a hasa, akkor távozzon, aminek távoznia kell. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt jól gondolom-e. Tehát nyilván nem véletlenül van, amikor a szervezet ki akarja üríteni ezeket az anyagokat, mert méregként érzékeli.
Igen, nyilván, hogyha méregként érzékeli, akkor ez már ilyen ösztönösen, tehát nagyon mély agyi szinten zajlanak ezek a folyamatok, és így akkor üríteni szeretné. Igen, igen, ez így van.
Tehát mi például hasfogót nem használtunk a gyerekekkel, három kisgyereknél, mert én valahogy annak voltam híve, ha aminek menni kell, az menjen.
Nyilván, és hogyha például a diétával és egy-egy, mit tudom én, akár szmektaporral vagy széntablettával, általában az esetek 98%-a ezzel megoldódik, nincs szükség hosszú távon egyéb bélmozgás lassító készítményre, mivel azoknak a túlzott szedése pedig akár bélmozgás leállást is okozhat, és az pedig nagyon sokkal nagyobb baj, mint egy hasmenés.
Így van, így van. Enikő, nagyon szépen köszönjük ezeket a tanácsokat. Én azt gondolom, mindegyike nagyon hasznos volt. és hát köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok.
Hallgatóinknak köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük tudják hasznosítani ezt a sok-sok tanácsot, melyet kaptunk dr. Kovács Enikő Éva háziorvostól. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.